114, 115, 116.
100 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Mit lehet tudni arról, hogy vajon tényleg felülvizsgálják-e a NATO-t? Ezzel a témával kezdünk ma, 2025. december 2-án kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Azonnal csökkenteni kell a metán kibocsátást, a széndioxidnál 80-szor erősebben melegíti a légkört. Veszély és esély. Gyermekjogok és a mesterséges intelligencia a digitális térben. Tettek, kinyilatkoztatások, deklarált szándékok. A fenntarthatóság kérdésével miként foglalkoznak hazánkban? Döbbenetes mértékű iskolai szegregációra világít rá egy friss ombudsmani jelentés. Emberszint a tér. Műsor, ahol emberi történetek kerülnek középpontba. Budapest, Hollywood. Magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint borongós, nyírkos idő következik. Szerdán a borongós, nyírkos idő lesz túlsúlyban, hajnalra többfelé képződik köd, amely néhol napközben tartósan megmarad. Napsütésre csak kevés helyen, elsősorban a hegycsúcsokon, és néhol keleten, délkeleten számíthatunk. A keleti délkeleti szél csak északnyugaton, és a Kiskunság déli részén élénkülhet meg. A maximumok 1 és 9 fok között alakulnak. Ahol kisüt a nap, ott lesz enyhébb az idő. Csütörtökön keleten, észak-keleten felszagadozhat a réteg felhőzet, időnként kisüthet a nap, de máshol marad a borongós, nyírkos idő. Késő délután, este, az ország nyugati felére eső is érkezhet. A szél csak kevés helyen élénkülhet meg, a csúcsőmérséklet 3 és 12 fok között alakulhat, keleten mérhetjük a magasabb értékeket. Pénteken már többfelé szeles lesz az idő, a Dunántúlon a délen néhol erős lökések kísérhetik a délkeleti-keleti szelet. A Dunántúlon napközben elszórtan este többfelé eshet. A hajnal fagymentes lesz, majd napközben 5 és 13 fok közé melegedhet a levegő, ismét keleten lesz enyhébb az idő. Télies fordulat hétvégén sem érkezik, szombaton naposabb idő körvonalazódik.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 5 évente felül kell vizsgálni a nemzeti alaptanterv tartalmát, és a szükséges módosítani kell rajta. A Parlament Magyarországi Nemzetiségek Bizottsági Ülésén a csütörtökön az Országházban a belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy 2026-ban felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet. Tudomásunk szerint azonban még szeptember végén Maruzsa Zoltán államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a választásokig nem nyúlnak semmihez. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos válaszmájának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Igen, valóban ezt mondta Maruzsa Zoltán, és egyébként pedig a köznevelési törvényben az szerepel, hogy 5 évenként felül kell vizsgálni a nemzeti alaptantervet, ami azt jelenti, hogy most 2025-ben kellene ezt felülvizsgálni, és nem 2026-ban. Igen. És miután ezt többször kezdeményeztük, erre jött az a válasz, hogy hát akármit is mondunk, a kormánynak egy olyan döntése van, hogy a választásokig, tehát áprilisig nem fognak hozzá nyúlni semmiféle oktatásról szóló jogszabályhoz, csak kizárólag a digitális aláírásról szóló tervezetet fogják kezelni, és semmi mást. Ami egyébként teljesen törvénysértő, persze cinikusan úgy is lehet értelmezni, vagy nyilván ők úgy értelmezik, hogy szerintük nincs semmi látnivaló a NAD-ban, minden jól van úgy, ahogy van, csak hát éppen ezt senki nem gondolja így rajtuk kívül.
Uh-huh. Az az érdekes benne, egyébként mondom, én ellentmondást láttam pont emiatt, mert ugye, hogyha foglalkoznak vele, akkor nyilván nem 2026 közepén, végén kezdenek hozzá, hanem már most is, így van. És az a kérdés,
hát
hogy...
kellene.
Igen, de hát, hogyha ezt mondta Pintér Sándor, akkor ezek szerint ő nem azt mondta, amit a beosztottja, vagy hogy van?
Hát, nekem az érzésem, hogy Pintér Sándor beszél ilyenkor eléggé, hogy úgy mondjam, össze-vissza, mindenféle egyeztetés nélkül. Gondolom, azt se egyeztette senkivel, amikor azt mondta a kórház ma hagyott gyerekekre, hogy nem mi szültök, és nem mi hagytuk őket ott, meg ilyen egyéb elképesztő cinikus mondatai, amelyek ugye ilyenkor vannak. Szóval van egy olyan érzésem, hogy itt azért random is jönnek ki különböző szájakból mindenféle inadekvát mondatok, és hát van egy olyan érzésem, hogy Pintér Sándornak fogalma nincs arról, hogy a köznevelési törvény előírja a felülvizsgálatot, meg gondolom arról sincs igazán elképzelése, hogy annak hogyan kéne végbe menni. Például netalántán meg kellene kérdezni a szakmai szervezeteket, nem csak saját magukat, mondjuk nem csak esetenként behívni a Nemzeti Pedagógus Kart, amelyiknek semmiféle legitimitása nincs. De egyébként beszélhetünk egy pillanatra a pedagógus kari választásokról?
Persze.
Mert itt azért történt egy eléggé döbbenetes dolog.
Igen, figyelek. Mi történt?
Hát azt az információt kaptuk, és most már megerősítve több helyről is, hogy a kollégákat mintegy köteleznek arra, hogy regisztráljanak a Nemzeti Pedagógus Karnak az oldalán, és hát vegyenek részt a választásban. Eddig is lehetett tudni, hogy meglehetősen alacsony a legitimitása ennek a szervezetnek, nagyon kevesen aktívak a Nemzeti Pedagógus Karban, illetve vesznek részt a különböző szintű tisztségviselők megválasztásában, de azért az egészen elképesztő, hogy jöttek ilyen jellegű ukászok, és kérdezték tőlünk kollégák, hogy lehet-e ebből problémájuk, például kirúghatják-e őket azért, vagy indíthatnak-e ellenük fegyelmi eljárást, hogyha nem hajlandóak regisztrálni, és nem vesznek részt a pedagógus kar tisztségviselőinek választásában. Innen is üzeném, hogy az a válasz erre természetesen, hogy ennek semmiféle retorziója nem lehet, de önmagában a kérdésfeltevés és egyáltalán az, hogy ilyen helyzet ki tud alakulni, az már önmagában döbbenetes.
Hát ez érdekes, amit mond, mert ugye törvényben nincs ilyen, hogy köteleznék a pedagógusok, hogy részt vegyenek. Ugye semmilyen kötelező kamarai kényszer nincs.
De van, tehát kötelező, sajnos az a baj, hogy törvény írja elő, nem csak a köznevelési törvény szerint, hanem a szakképzési törvény szerint is, hogy mindenki ennek létrehozott korporatív szervezetnek kötelezően tagja, akinek köznevelési intézményben van jogviszonya, illetve szakképzésben munkaviszonya, na de minden ezen felüli, például, hogy tisztséget vállaljon, vagy tisztségviselő választásában részt vegyen, erre kötelezni nem lehet senkit.
Így van. Ez érdekes, igen, érdekes. Hát... nem ló ki a sorból, abszolút nem ló ki a sorból, amiről
sajnos
itt beszélünk.
Nem, igen.
És alapvetően az ilyen típusú szabályozások tulajdonképpen ilyen helyezkedéseknek is tűnnek fel számomra. Tehát nagyjából a választási eredményekhez igazodó szakmai környezetet kívánnak előkészíteni, gondolom erről szól a dolog.
Teljesen egyetértek. Nekem is ez a véleményem, és ez ilyen direkt formában, hogy úgy mondjam, ilyen brutálisan azért nem következett be, hogy így próbálnak legitimitást szerezni, sőt, emlékszem rá, hogy régebben, amikor a PET-kart meg kellett alakítani, akkor még fent voltak jegyzőkönyveik, és hát ott abba bele lehetett látni, hogy például megyei tisztségviselőiket 17-en választották meg, és hasonlók. Most már azért ezeket az irományokat én nem találom, nyilván ezek már nincsenek szem előtt. De hát szóval véleményt mond a pedagógus társadalom erről a korporatív szervezetről, és hát egyébként ők saját maguk is kiállítják a bizonyítványukat, valahányszor a pedagógus társadalommal véleményével ellentétesen foglalnak állást, mint egy magyarázva a kormánynak a bizonyítványát. Van, amikor egyébként a pedagógus társadalom mellé állnak, amikor már tényleg tarthatatlan lépések vannak, de ezek általában igen késői fázisban következnek be, és nagyon lagymatagon.
Hát abban egyébként mi lenne a szerepe ennek a pedagógus karnak? Mert mi volt itt a formális... Mert nem sokan tudjuk ezt egyébként, hallgatók.
Hát nyilvánvalóan az volt a szerepe, vagy legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy a költő arra gondolhatott, mikor ezt így beillesztette a törvénybe, hogy ezáltal kiváltja az érdekképviseletet. Tehát, hogy létrehoz felülről, mint a fasiszta Olaszországban talán arra a mintára, létrehoznak ilyen kormány által gyártott szervezeteket, és akkor így a kormány tulajdonképpen saját magával egyeztet, és ezzel ki lehet iktatni az alulról építkező érdekképviseleteket. Hát egészen az elején, tehát még a rendszerváltás körüli időben, körülbelül ez volt a szerepe egyébként az akkor létrejövő közalkalmazotti tanácsoknak, meg mindenféle ilyen hasonló, ilyen felülről létrehozott ilyen-olyan brigádoknak, tanácsoknak, hát ezt próbálták így tovább vinni.
Akkor az is kérdésem, hogy akkor maguk eddig hogy tudtak együttműködni, mert ugye gondolom fontosabb kérdésekben mégiscsak valamennyire nem lehetett nekik elhúzódni, de hogy sikerült együttműködni, mert mind önöknek, mind pedig a pedagógus szakszervezetnek tulajdonképpen egy igazi, hogy is mondjam, opozíciója, szembehelyezkedő szervezete.
Hát nagyon érdekes kérdést tett fel. Igazából mi formálisan nem hajlandóak és nem tudunk együttműködni a Nemzeti Pedagógus Karral. Ők se velünk, mikor azt mondjuk folyamatosan, hogy szűnjenek meg, mert egyáltalán nincs szerepük. De egyébként pedig, amikor a kormány létrehozott én különböző kerekasztalokat, egy még most is működik, ez a köznevelés stratégiai, aztán most ezen a néven fut köznevelés stratégiai kerekasztal, ebből a PDS egyértelműen kilépett, illetve tulajdonképpen be se a pedagógus szakszervezet még mindig benne van, és itt az volt az indokunk, hogy olyan szervezetben, olyan egyeztetési formában nyilvánvalóan nem lehet érdekünk részt venni, ahol megsokszorozza magát a kormány, és ahol valamilyen álláspontra jutnak, akkor ott nyilvánvalóan be van biztosítva a többségi álláspont, és mi igazából ilyen demokratikus bokrétaként kellünk oda, hogy legitimáljuk ezeket a döntéseket, ezekben nem vagyunk hajlandóak részt venni. De egyébként, amikor a kormánnyal egyeztetések vannak, például az uniós pénzek elosztásával kapcsolatban, ilyen ugye az EFO plusz, meg ez az egész béremeléses történet, oda alapból behívja a kormány a Nemzeti Pedagógus Kartot, nyilvánvalóan egy asztalnál ülünk, és ott próbáljuk a véleményeinkkel is úgymond terelni az ő gondolataikat, véleményüket. Ez általában egyébként ilyen súlyosabb esetekben sikeres szokott lenni, mert ők azért azt nem annyira szeretik, hogyha mi kivisztük azt, hogyha netán olyasmivel értenek egyet, amit a pedagógus társadalom alapvetően elutasít. Tehát én azt gondolnám, hogy ezért ilyen szempontból tartanak tőlünk, mert nekünk ez az egy fegyverünk van nyilván, hogy kivisszük, hogyha ők másként beszélnek.
Ez nagyon érdekes, mert ha vannak, és vannak önök is, mert önök két nagyobb szakszervezetként önmagában igenis meghatározója a pedagógus világnak, ha lehetne folyamatosan párbeszédet folytatni velük, és az oktatási jegyében, hogy tulajdonképpen zavart is lehessen okozni a döntéshozóknak, hogy igenis tartalmi szempontból lehet előkészíteni változásokat, vagy változtatásokat szükség szerint értékelni és értelmezni a helyzetet, mert ez ellen nem ugorhatnak el. Nekik...
Tovább megyek, vannak olyan kollégák, akik azt javasolják, hogy próbáljuk meg embereinket bevinni a Nemzeti Pedagógus Karnak a különböző testületeibe, vagy vezető testületébe, és ott a Nemzeti Pedagógus Karnak az álláspontját ilyen módon befolyásolni. Hát ezt már viszonylag korai szakban hát azért kifigyeltük, hogy ez nem nagyon lehetséges, azért nagyon erős a felülről érkező nyomás, és ez érthető, hiszen ők kapnak ráadásul a működésükhöz állami támogatást is, tehát ott azért megfelelőképpen be kell hajolni ahhoz, hogy ez biztosított legyen. Szóval mi úgy gondoljuk, hogy ez teljesen fölöslegesen, hát hogy mondjam, belefetszölt energia, illetve embervesztesség lenne, hogyha mi ebben részt vennénk, nem beszélve arról, hogy azt az alapelvet húznánk keresztbe, illetve mennénk szembe vele, hogy azt mondjuk, hogy ezeknek a szervezeteknek nem szabadna létezni.
Értem. Én csak nyílt párbeszédbe gondolkodtam, semmiképpen ilyen befolyásol.
A tárgyalóasztalnál persze, hogy próbálunk velük is egyezkedni, vagy legalábbis orientálni őket, hogy azért ne mondjanak olyasmire igent, ami nyilvánvalóan nem, illetve...
Elment a hang.
Megbeszéltük, hogy hány százalék legyen a micsoda, és ez biztos, hogy így meg fog valósulni, akkor azért szembesíteni szoktuk őket is a valósággal.
Én csak az is gondoltam, mert velük számolni kell. Tehát arra nincs reális esély, hogy ők ne megszűnjenek most a elkövetkező időben.
Hát kormányváltás esetén reményeim szerint van.
Akkor a kormányváltásig viszont van szerep, és ebben a fél évben muszáj erre így is számolni, és azt gondolom, hogy alapvetően nem az ő megszűnésük és létezésük a fontos, hanem hogy mi zajlik a oktatási területén egészében.
De őszintén befolyásoltak bármit is eddig?
Nem.
Mert nem látjuk, hogy igazából e mögött bármiféle...
Én csak egyet látok, hogy ők még,
hogyha... Szó, akik ebben a szervezetben vannak.
Én csak úgy látom, mint közvetítő szereplő, mégiscsak oktatásként kell magukat adminisztrálni, és az oktatás ebben az értelemben alul reprezentált ma egyébként a nyilvánosságban és a döntések világában. Tehát ha ilyen módon lehet növelni, amíg meg nem változnak a felkörülmények, addig kell velük számolni.
Igen, értem, de mivel zömében van olyan, aki nem, vagy igazgató, vagy helyettes, azért ez a fajta nyomás egyébként megjelenik a saját kollégáik felől is.
Értem.
Az ő irányukban.
Nagyon jó. Nagyon jó. Itt a lényeg, mondom azt, hogy sose veszítsük a legfontosabb célt el, hogy az oktatásban történjen valami érdemi előre mozdulás, mert már nagyon megérett az idő erre. És ezt gondolom, bármi ebben az értelemben megjelenik, az mind-mind arról szólhat, hogy a gyerekeink a jobb körülmények között járhassanak iskolába.
És hát nagyon nagy szükség lenne.
Igen.
Is, de tényleg szakmai vitákra, és nem semmilyen felülről irányított ilyen korporatív testületekre, hanem akik szabadon elmondhatják a véleményüket, és azt nem korlátozza senki és semmi.
Ez végszónak is tökéletes, és nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát amikor csak tudom, fogom magukat keresni, és azért nem kívánok kellemes karácsonyt, mert még lehet, hogy addig találkozunk.
Jó.
Vigyázzanak.
Én még nem látok el odáig a naptárban.
Jó.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Viszont hallásra. Serious girl, right at this moment, I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about me, baby, you got to know. A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az éghajlati válság már a mindennapjaink része lett, és úgy tűnik, hogy ez még csak a kezdet. A hatások erősödni fognak, ezért az azonnal intézkedésekre van szükség. Leggyorsabban a metán kibocsátás csökkentésével lehetne eredményt elérni. A levegő munkacsoport arra kérte az illetékes minisztériumokat, hogy mielőbb dolgozzanak ki és hajtsanak végre terveket az emisszió visszafogására, és a telefonban itt van dr. Bendik Gábor, a levegő munkacsoport környezetvédelmi szakjogásza. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
Egy kicsit világítsuk meg a hallgatóknak tulajdonképpen miről van szó, mert ugye a metánról és egyáltalán arról, hogy ez hogyan befolyásolja a levegőt, nagyon kevesen tudnak. A széndioxidról sokkal több a nagyobb a nyilvánosság, sokkal többet lehet hallani.
Igen, most kezd bekerülni a köztudatba az, hogy nem csak a széndioxid, hanem tucatnyi másik gáz, és egyébként szilárd részecske is fontos szerepet játszik az éghajlatváltozásban, és például a metán 80-szor erősebben melegíti a légkört, mint a széndioxid, úgyhogy egy igen fontos gázról van szó, és ugye eddig nem nagyon foglalkoztunk vele. A jó hír azonban az, hogy a metán a széndioxiddal ellentétben csak olyan 10-15 évig tartózkodik a légkörben, míg mondjuk a széndioxid egyébként több száz évig is ott tartózkodhat, ami azt jelenti, hogy a kibocsátás, tehát a metán kibocsátás csökkentésével sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudunk rövid távon eredményt elérni. Ami nyilván nem jelenti azt, hogy a széndioxid kibocsátásunkat így kellene hagyni, azt is csökkenteni kell, de a metán egy nagyon-nagyon jó lehetőség, mondhatjuk egy alacsonyan függő gyümölcs.
Hát az a kérdés persze, hogy a metán mekkora tömegben jelenik meg, mert ugye a széndioxid nagy tömegben jelenik van, de akkor, akkor még látványosabbak lehetnénk, ugye, hogyha a nagyobb tömegben. Mekkora tömeggel jelenkezik ez? Mert ugye azt nem tudom én ebből, csak az, hogy milyen gyorsan tisztul ki a levegő hatására. Úgyhogy, mekkora tömegben?
Tulajdonképpen a mennyisége az nagyjából állandó volt az elmúlt 15-20 évben, világszerte és Magyarországon is. Magyarországon picit csökkent 1990 óta, világszerte viszont azért egy lassú növekedési tendenciát látunk, és ami az igazán fontos a metánnal kapcsolatban, hogy nem egy-két olyan ágazat van, ahol a kibocsátás megjelenik, hanem elég sok rétű, tehát elég sok helyen kellene beavatkozni ahhoz, hogy csökkenjen a metán kibocsátásunk. Ugye itt elsősorban a hulladékkezelésről, mezőgazdaságról és a szénhidrogének kitermeléséről, kutatásáról van szó, de mindegyiknél óriási csökkentési potenciál van, hiszen az intézkedések tárháza az hatalmas, de vannak egyszerűbb és gyorsabban bevezethető intézkedések is, amelyek ráadásul gazdasági szempontból sem hátrányosak.
És vannak ilyen intézkedések? Hogy az a kérdés, hogy igazából strukturáltan is kell szervezetten, van-e mód rá Magyarországon például ilyen dologgal szembenesen fordulni?
Én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb intézkedés, vagy a leghatékonyabb lépés az a pazarlást, hiszen az két oldalról is csökkenti a metán kibocsátást. Ugye egyrészt kevesebb élelmiszert kell megtermelni, és ezáltal ugye az élelmiszertermeléshez, főleg az állattenyésztéshez kapcsolódó metán kibocsátást csökkenhet. Másrészt pedig ugye a felesleges vagy a kidobott élelmiszer az leginkább Magyarországon még hulladék lerakókra kerül, és ott ugye a szerves bomlás során ismételten metán kerül a levegőbe. Tehát, hogyha csökkentenénk a felesleges élelmiszer fogyasztásunkat, vagy úgy is mondhatnám, hogy a pazarlásunkat, akkor kétszeresen is jót tennénk, kétszeresen is csökkenthetnénk a metán kibocsátást, de egyébként rengeteg más kisebb-nagyobb intézkedés van, ezekre tettünk ugye javaslatot, az egészen technikai jellegű javaslatoktól, a gazdasági eszközökön túl egészen ugye az általános szemléletformálási és ugye fogyasztás csökkentési lehetőségekhez.
Ez nagyon izgalmas, amit mond, és mondjuk az lenne érdekes, hogyha, hát kérdezem, van-e olyan átfogó konkrét kép, hogy a metán milyen módon és mekkora tömegben szabadul fel, hogyha esetleg változás lehessen mérni a változást önmagában. Tehát van-e egy átfogó kép Magyarországon a magyarországi metán kibocsátásról?
Igen, hát vannak statisztikák, de ezek részben modellszámításokon alapulnak, sajnos, tehát nagyon jó a kérdés, mert sajnos az első lépés az lenne, hogy egy pontosabb monitoringot, egy pontosabb nyomonkövetést tudjunk gyakorlatilag a metán kibocsátásnál is, a széndioxid kibocsátáshoz hasonlóan produkálni. Hát itt ugye nyilván az állattenyésztés kapcsán ez viszonylag egyszerű, mert ott megvan, hogy egy bizonyos fajta szarvasmarha mennyi metán bocsát ki, és akkor ezt egyszerűen megszorozzák a darabszámmal, és akkor így van egy kibocsátási kalkuláció. De például az energiaszektor, az energia vezetékhálózat kibocsátásánál ez ugye most kezd csak kiépülni, és ugye a hulladékoknál, a hulladéklerakó, vagy a lerakóra kerülő hulladékoknál is viszonylag még a monitoring gyerekcipőben jár, vagy a nyomonkövetés gyerekcipőben jár. Tehát igen, ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egyáltalán lássuk, és hát ez is az intézkedés csomag, amit javasoltunk, részét képezi, hogy lássuk, hogy mivel állunk szemben, és ugye pontosabb adatoknál, vagy pontosabb adatok birtokában már sokkal jobban meg tudjuk fogni azokat a forrásokat, ahol ugye a legtöbb metán kibocsátásra kerül. Ez egyébként mondjuk helyi szinten is lehet jelentős, tehát egy-egy mondjuk földgáz kitermelő üzemnél, ott ugye például egy úgynevezett lefúvatás, tehát amikor egyszerűen a levegőbe engedik a felesleges metánt, vagy fáklyázzák, akkor ugye viszonylag egyszerűen is mérhető, és egyébként ott helyi szennyezést is okozhat, tehát már ilyen szempontból is érdemes lenne foglalkozni vele. Arról nem beszélve egyébként, hogy a metán, amit itt így a levegőbe engednek, az egy értékes gáz, és azt ugye fel is lehetne használni.
Hát pont ez az izgalmas dolog, hogy mint egy negatív, egy rossz szereplőnek, a mindennapos életünk rossz szereplőjének állítottuk be a metánt, és én annak idején gyerekkoromban, még amikor iskolába jártam, akkor azt éreztem, hogy a metán nem feltétlenül káros minden esetben, de valószínű ilyen tömegben meg valószínű igen, tehát nincs a helyén a metán felfogás, hogyha így van. De hadd kérdezzem, hogy mennyire fogadókész volt a minisztérium a maguk kezdeményezésére, mennyire érzik szerepüknek, feladatuknak, hogy ebben az értelemben intézkedéseket kezdeményezzenek?
Igen, a minisztériumok, mert itt több minisztérium hatáskörébe tartozik, ugye nyilván az állattenyésztéssel kapcsolatos ügyek az Agrárminisztérium, az energiával, illetve a hulladékkal kapcsolatos ügyek, azok az Energiaügyi Minisztériumhoz tartoznak, akkor a közgazdasági eszközök a nemzetgazdasághoz, tehát itt azért több minisztériumnak van szerepe. De egyébként a fogadókészséggel szerintem nincsen gond. Kicsit ilyen kettős érzéseim vannak a minisztériumok válaszával kapcsolatban, mert egyrésztről üdvözölték azt, hogy ezzel foglalkozunk, és nyitottak a további eszmecserére is ezzel kapcsolatban. Viszont amit mi célul tűztünk ki, és ami tulajdonképpen az úgynevezett globális metán vállalásban, és amit az EU is jóvá hagyott, tehát ebben a bizonyos kötelezettségvállalásban is szerepel, hogy 2020-hoz képest 2030-ig 30%-kal kellene legalább csökkenteni a kibocsátást, az nem nagyon köszön vissza a válaszból, mert itt inkább arra hivatkozik a minisztérium, hogy 1990 óta mennyit csökkent a metán kibocsátás Magyarországon. Amiben van is igazság természetesen, de az utóbbi évek tendenciája azért már egy kicsit aggasztó, hiszen megállni látszik ez a csökkenés, és sőt, egy kicsi emelkedést is már tapasztalni lehet, úgyhogy az intézkedéseknek nagyon fontos lenne, hogy legyen egy kerete, erre szeretnénk, hogyha lenne egy nemzeti metánkibocsátás csökkentési stratégia, ami az összes ágazatra tartalmaz megfelelő intézkedéseket, és nyilván egy megfelelő monitoringot, hogy az intézkedéseket, az intézkedések hatását lehessen látni, lehessen nyomon követni.
Milyen eszközöket lehetne ebben az értelemben mozgósítani, mert nyilván ezek már ilyen hatóság vagy kormányzati, tehát hatósága lehet tiltani, lehet ilyen megkövetelni, szabályozni ezeket a területeket, vagy érdekeltség alapján?
Olyannyira lehet hatósági eszközökkel, vagy szabályozási eszközökkel, hogy ez egyetlen ágazat, amire kötelező szabályozás van, az energiainfrastruktúra, ugye a szénhidrogén infrastruktúrának, illetve hát ugye a szénbányák, elhagyott szénbányák kibocsátásai, mert erre van uniós szabályozás, az uniós metán rendelet, ami ugye közvetlenül hatályos Magyarországon. Ez nem régiben született meg, 2024 nyarán, és hát ugye folyamatban van Magyarországon is ennek a végrehajtása. Itt vannak kötelező előírások, mind a monitoringra, mind pedig arra, hogy például ezt a bizonyos lefugatást, illetve ezt a bizonyos fáklyázást, ami ugye közvetlen metánkibocsátást okoz, ezt meg kell szüntetni, tehát ezt be kell tiltani, illetve be is tiltotta maga a rendelet, a szivárgásokat meg kell szüntetni, vagy amennyire csak lehet csökkenteni kell, tehát vannak már kötelező ilyen szabályok, amiket leginkább csak be kellene tartatni, tehát ez Magyarországon egy hatósági feladat. A többi szektorban pedig hasonló intézkedéseket ki kellene dolgozni, és azokat betartatni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig nyilván a szemléletformálás, mert természetesen nem csak a hatóságokban, vagy a döntéshozókban, lehet találni a felelősöket, hanem mindannyiunkban is. Tehát, hogyha mi egy picit a fogyasztásunkat visszafogjuk, nem pazaroljuk az élelmiszert, odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, esetleg csökkentjük a túlzott hús, illetve tejtermék fogyasztásunkat, racionalizáljuk. Természetesen most zárójelben mondom, nem várjuk el, hogy mindenki vegetáriánus vagy vegán legyen, de bizony sok esetben érdemes csökkenteni a húsfogyasztást, és ez nyilván nem csak környezetvédelmi okokból, hanem egészségügyi okokból is. Tehát eléggé sokrétű ez az intézkedés csomag, amit mi is javasolunk, illetve hát nem csak mi, hanem azok a szakértők, akik részt vettek a tervek kidolgozásában. Egy komplex intézkedés.